kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 96. Zsoltár első versét. Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek. Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istennek. E földön önéki minden dicséretet énekeljen. Jó voltát hirdesse mindennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Foglaljuk el helyünket, készüljünk a keresztelőre, énekelve a 753. énekünk első és második verseit. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk!
Vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk. E kis gyermeknek földi egész életét, karjaid védjék.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk Jézus Krisztus a keresztséget. A Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, kedves család, a keresztségben, az Isten országába való nyitott ajtóról van szó. Hogy ennek a kisgyermeknek előkészített helye van ott, az Isten szeretetébe. De ez nem egy olyan dolog, ami az életünktől függetlenül, attól kívül valami ráadás, mert itt az életünkről van szó. a mindennapi életünkről. Nem véletlenül mondja a végén Jézus Krisztus, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát nem arról van szó, hogy most itt eljöttünk, kereszteléskor eljövünk, aztán Isten megáldja a gyermeket, és akkor elereszti az útjára, és figyelemmel kíséri messziről, nem erről van szó. Veletek vagyok minden nap, ez azt jelenti, hogy nekünk fel kell ezt fedeznünk, és nekünk élni kell ezzel a lehetőséggel, és nekünk kell minden nap vele lenni. Minden nap megköszönni az új lapokat, amiket oszt nekünk, az új lehetőségeket, az ő ajándékait, a képességeinket, ennek a világnak a csodáit. Minden nap megköszönhetjük, és különösen megköszönhetjük ezt az ígéretet, hogy ő minden nap ott van velünk. A mindenható Isten nem úgy ajándékoz, hogy valamit ad nekünk, hanem önmagát akarja adni. A valami az csak a csomagoló anyag, ez a világ, de ő benne velünk akar találkozni. Minden ajándéknak ez a szerepe. Ez a világ, mint ajándék arra van, hogy benne napról napra találkozzunk az Isten szeretetével. Hogy ő eljött közénk Krisztusban. Hogy ő nem ítéletre jött, nem azért jött, hogy neki szolgáljunk, nem azért jött, hogy várja, hogy dicsőítsük, hanem azért jött, hogy részt vállaljon a szenvedéseinkben, küzdelmeinkben. Életét adta Jézus Krisztusban a mi megváltásunkra. Így van velünk. A Szentlélek által ezt minden nap tapasztalhatjuk. Ha megköszönjük, ha kinyitjuk ezelőtt a szívünket, akkor át fogjuk élni, hogy igen, ő velünk van. Ő itt van, ő segít, ő adja azokat a körülményeket, amire szükségünk van, azokat az embereket, akik segítenek, figyelmeztetnek. Ő mindent összerendez, és őt bátran kérhetjük és hívhatjuk segítségül. Azért is, hogy ezt a kisgyermeket boldognak, kiegyensúlyozottnak tudjuk fölnevelni az Isten szeretetében. Napról napra, és ehhez megkapjuk az ösztönzést, az erőt napról napra. Nem könnyű dolog ez. Minden gyermek kihívás a szülőknek, mindegyik más, mindegyikkel más gondok és más örömök vannak, de velünk akar lenni az Úr. Azt mondta, hogy nem azt kérem, azt kérte Jézus Krisztus, amikor itt volt a Földön, nem azt kérem az Atyától, hogy vedd ki őket ebből a világból. Ő nem egy félreeső helyen akar velünk találkozni, és aztán kiküld a világba egymagunkat, hanem azt mondta, hogy azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Velünk akar lenni, és őrizni, tanácsolni, segíteni. Hát így éljétek a mindennapjaitokat. És így neveljétek gyermeketeket. Amen. Kedves testvérek, miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat, és másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, az élet csodálatos ajándékát, és közelebbről köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával vele voltál a különleges nehézségek között is, és a szülés nehéz órájában is. Köszönjük, hogy éppen és egészségesen itt lehet közöttünk ez a csöpség. És köszönjük, hogy te velünk akarsz lenni napról napra, a felnevelés nehéz feladatai között is. Akarsz nekünk örömet, békességet, újult ötleteket és erőt adni. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel áldj meg minket a hétköznapokban. Amen. Zsejke, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Ámen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ámen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és a családra, a megkezdett énekünk a 753. éneknek a harmadik és negyedik versét énekelve, amely így kezdődik, Isteni lélek, te örök fényesség.
Kicsinyedtől üzzel, mert
tűzzel.
Szeretettel kérem meg a keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban a gyülekezettel együtt, és mi mindnyájan foglaljuk el a helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten többször is álltunk temetésen a családokkal. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei a 73 évesen elhunyt Szilágyi István, művész nevén Gittai István, határon túl született, az utóbbi időkben Csepelen lakott József Attila díjas költőtől, valamint a 81 éves özvegy Tuboly Istvánné Szilágyi Irén, kedves gyülekezeti tagunktól. Ugyancsak az elmúlt héten temettük Béres Béla, 70 éves, és Ajpek Kálmán, 68 éves testvérünket. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családoknak az ige szavaival. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Örömmel hirdetem, hogy a mai istentisztelten megkereszteltük Vojtkó János és Merics Andrea Zsejke Nóra nevű első gyermekét. Isten áldása kísérje a családot a gyermek hitben való nevelése útján. Hirdetem, hogy templomunkban egy népdal hangverseny lesz a jövő vasárnap délután. Most szombaton lesz a nyitott templomoknak a napja, és ehhez kapcsolódóan, illetve az Ars Sacra Fesztivál keretében népzenei hangverseny lesz templomunkban jövő vasárnap délután 5 órakor. A háromfős előadó együttes egyike, gyülekezetünk tagja, Bártfai Gábor. Mindenkit szeretettel várunk, a program ingyenes. Az egyházkerület püspöke megírta a segédlelkészi kirendelést, beosztott lelkész szerettünk volna, de a vizsga a vírus miatt tavaszra halasztódott, úgyhogy segédlelkészt kaptunk egyelőre, a holnapi nappal rendelte ki ide gyülekezetünkbe. Azt is hirdetem, hogy a gyülekezeti házunknak a felújítása közeledik a végéhez, már nagyon várjuk, és most már elkezdhetjük használni a régi helyiségeket, a gyülekezeti termet, már ott vannak a gyermekek, akik kimentek az istentiszteletről, hát a felső nagy teremben vannak most már. Viszont ennek a teremnek a kitakarításához segítséget kérünk. Abban a jó helyzetben vagyunk, hogy nem régóta egy kedves gyülekezeti tagunk vállalta a takarítást szerény díjazásért, és ő szívvel lélekkel végzi, úgyhogy csupán abban kér segítséget, hogy neki a magasban való tartózkodás az nem ajánlott és nehéz, ezért az ablakok megtisztításában kér segítséget a gyülekezet tagjaitól, és kérünk segítséget, úgyhogy aki közülünk vállal ablaktisztítást, bőven vannak ablakok ugye a gyülekezeti termünkön, ha egy-egy ablakot meg tud valaki tisztítani, ez nagy-nagy segítség lenne. A héten bármikor jöhetnek a testvérek, csak egyeztessék előre velünk, hogy hány emberre, kire és mikor számíthatunk. Most folytassuk az istentiszteletet, a 276. dicséret első 4 versét énekelve így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Jöv el és nézd meg engem, magamra ó ne hagy. Ne légy tőlem oly távol, könyörülj és szolgádon. Úristen, el ne hagy. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a 4. fejezet 6 verséből. Ezt mondja az apostol, kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatástokhoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhivatástok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és minden jelen van. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Ezt a csodát kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, köszönjük neked a vasárnap délelőttöt. Köszönjük, hogy találkozót adsz nekünk. Köszönjük, hogy ezt te készíted, mert neked fontos. Nem azért, mert neked van rá szükséged, hanem azért, mert szeretsz minket, és tudod, hogy nekünk van múlhatatlan szükségünk a veled való találkozásra. Köszönjük ennek a világnak a csodálatos ajándékát, és hogy benne napról napra mi is lapot kapunk arra, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a magunk tudása szerint hozzátegyünk ehhez a csodához. Bocsásd meg, hogy annyiszor vagyunk elégedetlenek. Annyiszor csak a hiányainkra és a hiányosságainkra gondolunk. Könyörülj rajtunk. Munkálj, hogy szent lelkeddel bennünk, hogy igazi hála ébredhessen a szívünkben, és tölthessen meg minket, hogy a hétköznapok sok-sok nehéznek tűnő feladatát ebben a hálás légkörben, a te szeretetedben tudjuk elvégezni. Légy itt velünk, szólíts meg igéddel, gyújts bennünk világosságot, hadd értsük a te gondolataidat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket. Köszönjük, hogy szent lelkeddel ott akarsz lenni a hétköznapjainkban. Ezért a csodáért kérünk, hogy hogy így tudjunk kimenni a világba. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a megkezdett 276. dicséret utolsó versét énekelve. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem, tolmácsolom köztetek, az előbb felolvasott szakasz utolsó mondatában található, Pál efézusi levele 4. fejezetének 6. verse. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Foglaljuk el helyünket. Az efézusi levelet magyarázzuk sorra itt a vasárnapokon, és megállapítottuk eddig, hogy az egységről, a gyülekezetben megvalósuló egységről szól ez a levél, és az egységre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Családon belül, gyülekezeten belül, nemzeten belül. Most ennek az igének az alapján azt a kérdést tehetjük föl, hogy van-e határa ennek az egységnek? És talán csodálkozunk, hogy egyáltalán felvetődik ez a kérdés, hiszen a Biblia egyértelműen mondja, hogy az egység kizárólag Jézus Krisztusban lehet a miénk. Tehát mi emberek sokféle vágyjal, sokféle érzülettel, különböző akaratokkal vagyunk együtt. Hogy is lehetne ebben egység? A Biblia nagyon reálisan tanítja, hogy nem lehet. Önmagában mi emberek csak összeveszni tudunk, csak széthúzni, csak pártoskodni, de ha a Szentlélek megragad minket, ha észrevesszük, hogy ez a világ egy gyönyörű ajándék a számunkra, ha észrevesszük, hogy a világ mögött a hatalmas és szeretetteljes ajándékozó, a mindenható Isten áll, aki ráadásul eljött közénk Krisztusban, és itt van velünk a Szentlélek által, akkor majd egy cél lebeg mindannyiunk szeme előtt, hogy ezt az ajándékozót megismerni, viszont szeretni, neki megköszönni mindent, és amit csak kapunk, azt igyekezni továbbadni a körülöttünk élőknek, akkor lehet egység. Csak ezen az úton, Krisztusban, akiben megváltott minket az Isten, akiben megmutatta, hogy mennyire szeret minket, megmutatta, hogy értünk oda hagyja mennyi nyugalmát, békességét, örömét, és kész lejönni ebbe a zűrzavarba, önzésbe, és nem csak lejönni, hanem odaáldozni az életét azért, hogy mi végre megtaláljuk a örömet és a mindazt, amit ő nekünk kínál. Szóval csak így lehet egység Krisztusban. A Biblia ezt egyértelműen kijelöli, ezt a határvonalat, és ez nem egy olyan határvonal, hogy azt jelenteni, hogy aki, mit tudom én, milyen szertartásokat gyakorol, csak az lehet egységben. Nem. Krisztusban van az egység, és az lehet egységben bárkivel, aki megértette, hogy mit jelent a megváltás, legalábbis sejti, kezdi sejteni, és ezt akarja az életében érvényre juttatni. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, az egy lehet a másikkal, aki szintén hisz Jézus Krisztusban. Ez már kijelöli az egységnek a határait, és mégis, ez az ige mit mond? Egy az Isten és Atya mindeneknek. Aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Pál apostol megállapítja, az eddigi igékben ott volt, hogy igen, Krisztusban van ez az egység. Azt olvastuk itt, hogy járjatok úgy, ahol az elhivatásotokhoz méltón, ahogyan Krisztusban elhivattatok, és úgy igyekezzetek megtartani az egységet. Azt mondja, egy a test, azt hallottuk, hogy ez Krisztus teste, az egyház, és egy a lélek, amelyik mozgatja ezt a testet. Egy reménységre szól elhívásotok, amellyel Krisztus hívott el, egy az Úr, maga Jézus Krisztus, egy a hit, a benne való hit, és egy a keresztség, amelyik Jézus Krisztushoz csatol minket. Végig a Jézus Krisztusban való egységről szólt, és utána mégis ezzel a verssel fejezi be, egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Ez olyan furcsa talán a fülünknek. Az egységnek még sincsen határa. Igen. Úgy lehet ezt mondani, hogy csak Krisztusban van az egység, viszont Krisztust most ebben a világban nem látjuk. Tehát az egység kiterjedését és az egység határait sem látjuk ebben a világban. Krisztusban van az egység, ez nagyon fontos. Ennél nem adhatjuk lejjebb. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nem kérünk a vallások egyesüléséből és egységéből. Ez nagyon különös mondat innen talán a szócékről, de ez így van. Nem a vallásoknak kell egyesülniük, mert azok miben egyek? A babonáikban, az önzésükben, a részrehajlásukban, abban, hogy saját magukat akarják kiemelni, hogy én oda tartozom, tehát én vagyok az Isten kedvence. Nem szeretnénk, ha a vallások egyesülnének, mert csak ezekben tudnak egyesülni. A Krisztusban hívők viszont egyek. Nem a vallásban, hanem a Krisztusban való élő hitben. Hogy ajándéknak fogadják ezt az életet. Hogy megváltottnak tudják magukat Krisztusban. hogy tudják, hogy a Szentlélek a hétköznapokban ott van velük. Tehát nem kérünk sem a keresztény vallások, sem a világvallások egyesüléséből. Ők csak a rosszban tudnának egyesülni, mert az közös bennük. Nem kell egyesülni, Krisztusban egyek vagyunk. Ezt a Biblia kijelenti. Ugyanakkor a határt nem láthatjuk, mert ez egy belső dolog, hogy Krisztusban ki az, aki hisz. Egyáltalán kiben munkálkodik a Szentlélek, és hogyan? Ezek láthatatlan dolgok. És nem is dolgunk, hogy mi ezt csak úgy eldöntsük emberekről. Persze, azért ennek vannak jelei, hogy ki hisz, és kiben munkálkodik a Szentlélek. Akinek van szeme erre, hogyha megismer egy embert, akkor föl tudja fedezni. De azért igazából ez a határvonal ebben a világban láthatatlan. Arról szól Pál apostol, hogy minden az Istenhez tartozik, és mindenki. És ez jó, ha mi is tudomásul vesszük, és hangsúlyozzuk, mert mi csak ezt láthatjuk ebben a világban. Mi csak ebben a tudatban élhetünk ebben a világban, hogy nem látjuk a Szentlélek munkálkodását, de ő mindenkiben munkálkodik. És Krisztus válogatás nélkül halt meg az emberekért, és mi nem tudjuk így egyenként meghatározni, én sem a lelkész innen fölülről, hogy ki az Krisztusban, mondjuk itt ebben a templomban. Az itt ülők között. Négy dolgot mond az ige, végül erre a négyre figyeljünk röviden, mint tanításra, az egység határairól, hogy azok nem láthatók. Először is azt mondja, hogy egy az Istene és Atya mindeneknek. Ez egy nagyon fontos megállapítás. A mai ember szereti a relativizmust. Tehát azt, hogy minden csak viszonyít és viszonylagosnak gondol. És a hitben szeret leginkább relativizálni, tehát azt mondani, hogy hát ez egyik azt hiszi, másik azt, vagy mást hisz, de mindenkinek igaz lehet, és legyen mindenkinek a hite szerint. A Biblia nagyon hangosan szól ez ellen a relativizmus ellen. Itt ez a mondat is, ugye nyilván ezt mondja, hogy egy az Isten és Atya mindeneknek. Tehát lehet sok mindent elgondolni erről a világról, képzelegni, hogy milyen istenek vannak, talán olyanok, mint a hindu végső valóság, hogy a világot körforgásnak teremtette, és újjászületünk, reinkarnálódunk, lehet így képzelegni. De a Biblia azt mondja, hogy egy az Istene és Atya mindeneknek, aki itt a Bibliában bemutatkozik nekünk, és aki Jézus Krisztusban eljött közénk. Lehet úgy gondolni, hogy én nem hiszek Jézus Krisztusban, attól még ez nem szűnik meg igazságnak lenni, mondjuk mi, de annyit mindenki beláthat, hogy egy igazságnak és valóságnak kell lenni, és az egymásnak ellentmondó dolgok nem lehetnek egyszerre igazak. Bármennyire is egyszerű lenne ilyen dialektikában élni, a dialektika nem igaz. Az egymásnak ellentmondó dolgok egyszerre nem lehetnek igaza. Nyilván a dolgoknak több oldala van, de az igazság egy. Lehet tagadni az eredetünket, hogy honnan származunk, lehet azt gondolni, hogy évmilliók alatt alakult ki ez a világ, és fejlődött ki benne az ember, majomszerű ősöktől, lehet ezt hinni, gondolni, de ez nem változtat azon a tényen, amit hitünk szerint a Biblia elmond, hogy egy az Istene és Atya mindeneknek. Tehát az egységnek nincsenek határai. Ez azt jelenti, ez nem fenyegetés senkivel szemben, ez egy csodálatos megállapítás, hogy mindenki az Isten teremtménye, az is, aki magát az evolúció termékének gondolja, az is. És a mindenható Isten őt is szereti, és benne is munkálkodik, ahogy látjuk majd a többi mondatrészből. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Aki mindenek felett van, ez a második részlet. Tudnélik, mi nem olyan Istenben hiszünk, aki kontár és tehetségtelen. Aki olyan, mint a bűvészinas a Goethei költeményben, akinek kiscsúszik a kezéből a varázslat irányítása, és a söprű és a lapát és a vödör már maguktól mozognak, és elárasztják vízzel az egész műhelyt, és várja, hogy visszatérjen végre a gazda. Az Isten a gazda, ő nem kontár. Ő kezében tartja ennek a világnak az irányítását. És igen, az emberek gondolkodását is. Lehetett kirándulásokat tenni fejben afelé, hogy nincs szükség Istenre, hogy már felvilágosodtunk, hogy már ez a múlt sötét dolga, és az egyház meg fog szűnni. Mindezt Isten kézben tartotta. Mindez nem az ő tudta, és beleegyezése és akarata nélkül történt. Ő sok mindent megenged. Látjuk az atya képét a tékozló fiú példázatában. Az atya hagyja elmenni a tékozló fiút. Mert tudja, hogy erőszakkal nincs értelme visszatartani. Mert tudja, hogy sokkal hatalmasabb az a szeretet erő, amelyik vissza fogja majd hívni. Amikor rájön, hogy mennyivel jobb dolga volt ott, az atyai házban. Tehát az Isten mindent kézbe tart, ő fönt van, nem kontár és ügyetlen, akinek a találmánya egyszer csak kicsúszik a kezéből. Ő irányít mindent. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat. És ez fontos. Mert ebben a világban különböző dolgokkal találkozunk, és sokszor nagyon csodálkozunk ezeken a dolgokon, hogy ez is az Istentől lenne. Borzalmas katasztrófák is vannak ebben a világban. Legtöbbször az ember gondatlanságából, a természet figyelembe nem vételéből vannak ezek. És borzalmas bűnöket követel az ember, és messze távolodik az Istentől, igen, de az Isten mindent áthat. Az Isten szándékainak különböző fázisai vannak. Ahogy itt a tékozló fiú példázatánál is mondtam, van, amikor elenged minket szabadjára. Nagyon érdekes, hogy amikor megteremtette az embert, és az ember bűnbe esett, utána szabadon engedte az embert. Még törvényeket se adott neki. Így írja le a Biblia. Az volt egy fázis az emberiség történetének az elején, hogy tapasztalja meg az ember, hogy milyen rossz Isten nélkül élni. És utána tényleg azt olvassuk, hogy az emberek kiáltoztak egymás ellen, mert erőszakoskodással telt meg a föld. Ez egy fázis volt a dologban. Ezt is áthatotta az Isten, engedte, hogy próbáljuk meg nélküle. És sokan tartanak ebben a fázisban ma is. Megpróbálják az Isten nélkül. És aztán megtapasztalják, hogy mire mennek. De van olyan fázis is, hogy az Isten miután törvényt adott, kiválasztott egy népet, és törvényt adott nekik, egyszer csak ellenük fordult. Mert ők elkezdtek felfuvalkodni és büszkének lenni magukra. És azt gondolni, hogy mi vagyunk az Isten kedvencei, és nem figyeltek az Istenre. És akkor az a fázisa volt, hogy leromboltatta Jeruzsálemet és a templomot, és fogságba vitette a népet. És vannak, akik ebben a fázisban tartanak, nagyon büszkék magukra, maguk vallásosságára, és nem veszik észre, hogy mennyire tele van megváltatlan dolgokkal az életük, amik kiáltanak a megváltó után. De ez sincs az Isten nélkül. Ővelük éppen itt foglalkozik az Isten, hogy észrevegyék, hogy mi mindenben van szükségük rá. És ez egy nagyon jó dolog, hogyha úgy tekinthetünk körbe ebben a világban, hogy mindenkiben dolgozik az Isten. Csak ez még mondjuk lehet ebben a fázisban van, az meg abban a fázisban van. Van, aki hála Istennek már összetört és csalódott, és nem bízik magában, és az Isten kezébe tette az életét. Ez is egy fázis. Ez már egy nagyon jó fázisa az Isten munkájának. És sokszor éppen azok, akik legmesszebb vannak az Istentől, és legistentelenebbül élnek, azok kerülnek bele ebbe a fázisba hirtelen. Mert csődbe kerültek. Jó úgy látni a világot, hogy Isten mindenütt és mindenkiben munkálkodik, mindent áthat. És a végén mindenben jelen van, ugye? Így tekintsünk a körülöttünk élőkre. Lehet, hogy valaki, akit addig lenéztem talán, akit nem sokra tartottam, az egyszer csak kinyit az Isten előtt. És megfordul az élete, és kapaszkodnom kell, mert nálam jobb keresztjén lesz hirtelen. Közelebb lesz Istenhez, valóságosabb lesz számára az Isten jelenléte. Megtörténik az ilyen. Találkoztunk már gonosztevőkkel, akik megtértek, börtöntöltelékekkel, iszákosokkal, hogy gyülekezetünkben is vannak bőven. És aztán kapaszkodhatunk, mikor látjuk az életüket, hogy ők komolyabban veszik, ők előbbre tartanak. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat és mindenben jelen van. Bárcsak keresnénk ezt az Istent, ez az első és legfontosabb. Aztán bárcsak észrevennénk, hogy nem csak bennünk munkálkodik, olyanokban is, akikről végképp nem gondoltunk volna ilyet. És aztán úgy menjünk ki a világba, hogy szeretettel forduljunk mindenkihez, keressük, hogy hol tart, miben tudunk neki segíteni. Bárhogy így élnénk, ennek az igének megfelelően. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 661. ének első versét. Hűséged végtelen, így kezdődik.
Hűséged végtelen, Atyánk nagy Isten, elhat a mélybe az egek fölé, irgalmad nem fogyamod. Kivoltál, az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, hűséged végtelen, minden nap új áldás sárad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzá.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogyha már felfedezhettünk téged a dolgok mögött, ha már megtapasztalhattuk hűségedet, amellyel foglalkozol velünk, és világosítod a mi sötét elménket. Köszönjük, hogyha még nem is tartunk itt, de akkor is rád bízhatjuk magunkat, kereshetünk téged. Köszönjük, hogy a hit az a te ajándékod. Köszönjük, hogy mindenki így tapasztalhatta, aki igazán élő hitre jutott. Köszönjük, hogy nem nekünk kell erőlködnünk. Köszönjük, hogy olyan ez, mint egy ajtónyitás, ablaknyitás. Tulajdonképpen olyan egyszerű mozdulat a lelkünkben. Könyörülj rajtunk, hogy ki tudjuk feléd tárni a bensőnket, hogy meg tudd azt tisztítani, meg tudd azt változtatni, meg tudd azt szentelni a jelenléteddel. Köszönjük a munkálkodásodnak a fázisait. Igen. Szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen nélküled. Szükségünk van arra is, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor elbízzuk magunkat, mint hívők. Köszönjük, hogy te be akarod fejezni a munkádat, és azt akarod, hogy rád bízzuk magunkat teljes szívvel. Köszönjük, hogy nem szűnsz ezt munkálni. Kérünk téged, segíts nekünk engedni a te munkádnak. Légy velünk napról napra. Kérünk, segíts a terheink hordozásában. kérünk segíts a gyász elviselésében. Kérünk segíts azt megtapasztalni, hogy te ott vagy, és vigasztalsz, és szeretsz minket. Kérünk segíts abban, hogy a munka nehéz és sokféle terhét is segítesz elhordozni, és mindig elég figyelmet adsz, és utána elég megpihenést. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy keressük a te jelenlétedet a hétköznapokban is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imádságunkba, első vasárnap lévén ne csak a himnuszt, hanem a székely himnuszt is énekeljük el.
Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped. Csaba király, a csillag ösvénye, maroknyi székely, orlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az át, jaj, százszor elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk helyünket el, és befejezésül a megkezdett 661. ének második és harmadik verseit énekeljük. A tél, a nyár, az ősz, a feslő, tavasz, a nap, a hold, s a nagy csillagsereg, ez zengi szüntelen.
Áldásodott, Atyám, bő árjaim. végtelen. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rá. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, úr.